Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Maruzsa Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonon keresztül rögzítjük a beszélgetést. Köszönöm, hogy így is rendelkezésünkre áll. Hagyományos formában kezdődik a tanév szeptember 1-én a magyarországi iskolákban. Mi mindent kellett mérlegelni a döntés meghozatalakor, hiszen azt látjuk, hogy a járványhelyzet adatai azért napról napra egyre aggasztóbbak, és a járvány terjedése hát igencsak nehezen kiszámítható.
Valóban az elmúlt hónapokban a kiszámíthatatlanság talán az egyik legjobb jelző, és ez az akaratunktól függetlenül van így, hiszen mindenki nagyon örülne, hogyha ezt precízen előre lehetne tervezni, de ez nem adatott meg, hogy így legyen. Ugye az elmúlt napokat említette, hogy itt valóban romlottak a számok, de az is tény, hogy ezt megelőzően viszont a nyár az viszonylagos nyugalomban telt, úgyhogy a tervek azok erre építkeztek, amikor mindenképpen a hagyományos tanévkezdést preferáltuk, hiszen a nyáron azt gondolom, hogy Magyarországon az egész európai összehasonlításban is kifejezetten alacsonyak voltak ezek az adatok. Megjegyzendő egyébként, hogy az Európai Unió tagállamai közül lényegében mindenhol jelenléti oktatással indul a tanév. Ugye egyes német tartományokban már augusztus közepén megindul, számos országban most szeptember 1-jel kezdik a tanítást, és néhol csak szeptember közepén, de ez ügyben volt is az Unió oktatási vezetői felelősei között egyeztetés, felmérés, lényegében mindenütt jelenléti oktatásra szavaztak a döntéshozók. Nyilván ennek a mérlegelésében döntő szerepe van annak, hogy bár a digitális oktatás egy a várakozáson felüli sikert meg eredményességet mutatott a tavaszi hónapokban, azért olyan illúziója senkinek nem volt, hogy ez eredményesebb meg jobb lehet, mint a jelenléti oktatás. Ha az így lenne, akkor a világ egyes oktatási rendszerében rég így működnének, de ez nincs így, mindenhol a jelenléti oktatás a preferált. Nyilván minden ország most azzal próbálkozik, és abba az irányba tette meg a szükséges lépéseket, hogy legalább a tanév kezdete az mindenképpen így induljon, hiszen ennek, és ezt nem kell mondjam, kiemelt jelentősége van az elsősök, a kilencedikesek, tehát az iskolát váltó vagy iskolát kezdők számára, de ugye a 8 meg 6 osztályos gimnáziumok esetén is ugye 10 000-ek kezdenek új helyen, új intézményben, új osztályban tanulmányokat. Nagyon fontos, hogy ezek az osztályok ezek felálljanak, megismerjék adott esetben az új pedagógusokat, ott elkezdődjön a közös munka, világossá váljon, hogy mi a követelmény az adott tanév során, illetve most ugye különösen fontos, hogy sikerüljön azt átgondolni és azt megbeszélni tanár és diák között a felkészülés jegyében, hogy ha és amennyiben az adott intézményben mégis digitális oktatást kellene bevezetni, új eltérő munkarendet, akkor ez milyen módon történik majd. Itt fontos feladat van abban, hogy ezt ennek az erre való felkészülés megtörténhessen.
Kásler Miklós miniszter a napokban úgy fogalmazott, hogy készültségi állapotban kell maradni. Mit is jelent pontosan ez a készültségi állapot? Tehát folyamatosan figyelni a járvánnyal kapcsolatos összes körülményt, folyamatosan egyeztetni mondjuk a minisztérium, operatív törzs, népegészségügyi központ képviselőinek, és akár, hogyha az adott helyzet úgy kívánja, akkor egy gyors azonnali reagálással reagálni a helyzetre?
Pontosan így van. Mi egy ilyen tanévre készülünk, hiszen ez nem egy nap, két nap vagy három nap fog így történni, hanem véletlenül a következő hónapjaink azok így telnek majd. Folyamatosan figyeljük a járványügyi adatokat, mellette pedig igyekszünk működtetni a magyar köznevelés, a magyar szakképzés, a magyar felsőoktatás rendszereit, hiszen az oktatás az nem állhat meg. A gyermekek, a tanulók nőnek, tanulni akarnak, fejlődni akarnak, valamikor majd végezni akarnak, érettségizni, felvételizni, tehát a rendszereket működtetni kell. A kérdés az, hogy hogyan lehet. Ez nyilván függvénye a járványügyi helyzet alakulásának, de függvénye annak is, hogy mire vagyunk képesek, illetve hogyan vagyunk képesek kezelni esetlegesen azokat a gócokat, amik kialakulhatnak. Ugye itt több ezer intézményről beszélünk, és megközelítőleg 13 ezer iskola épületről, meg óvoda épületről, ahol egyébként a gyermekeink tanulnak. Fontos azt látni, hogy ezek közül azt gondolom, hogy a következő napokban, hetekben mindig lesz egy-egy olyan új helyszín, ahol valami történik, ahol valami intézkedést be kell vezetni, hogy ez az intézményeknek a 0,1%-a, 1%-a vagy 5%-a lesz, ezt ma nem lehet megmondani, az is lehet, hogy még ennél is nagyobb arány, de a kérdés, a kulcskérdés szerintem az, hogy a rendszer szintű átállásra kell-e készülni, vagy sem.
Tehát itt intézményi szinten, vagy tankerületi szinten kell dönteni, hát nyilván a tankerületekben sem ülnek járványügyi szakemberek, de azért valahogy ott kell meghozni a döntést, hogy mondjuk a tavaszihoz hasonlatos teljes körű iskola bezárása ne kerüljön sor?
Igen, már azt én rögtön korrigálnám is, hogy iskola bezárásra tavasszal sem került sor, hanem egy új munkarendre való átállásra került sor, de az épületeket valóban nem használtuk oktatási céllal. Ezzel együtt is úgy van, ahogy említette a kérdésében, tehát adott esetben tagintézményi, sőt akár épületre lebontott intézkedések is születhetnek, adott osztályokra is születhetnek mondjuk a karantén elrendelése kapcsán intézkedések.
Tehát lehet, hogy egy adott iskolán vagy egy intézményen belül mondjuk egy osztály esetében rendelik el a karantén.
Tehát ha igazolódik az egyik tanulónál egy koronavírus fertőzés, akkor amíg a kontaktkutatások nem történnek meg, addig az adott osztály tagjai számára lehetséges például az otthoni karanténnak az elrendelése. Az egy külön lépés, hogy ezzel párhuzamosan a digitális munkarend elrendelésre kerül-e az adott osztály számára, vagy esetleg több évfolyam számára is. Ezeket tényleg egyedileg igyekszünk majd mérlegelni, és megnézni azt, hogy minek van helyben esélye, lehetősége az érintett tanuló, azt megelőző napokban ott tartózkodott, nem tartózkodott ott, hogyan és milyen módon tartotta a kapcsolatot a többiekkel. Tehát ezeket tényleg szeretnénk egyedileg kezelni, egészen addig, amíg viszonylag kevés intézményben, mert egyenlőre ezt feltételezzük, lesz ez egyszerre jelen, addig ez ilyen módon kezelhető, és a többi több ezer intézményben pedig, ahol ilyen helyzet nincs, ott mehet normál rendben a tanítás. Nyilván ezt felül tudja írni a járvány alakulása, mindenre fel kell, hogy legyünk készítve és készülve. Ilyen készüléssel töltöttük az elmúlt hónapokat. Én azt gondolom, hogy sok meglepetés érhet ugyan bennünket, de felkészületlenek, azon biztosan nem vagyunk és nem leszünk. Mögöttünk van egy olyan tavaszi több hónap, ahol egyébként megtanultuk ezeket az eszközöket használni, ahol kipróbáltuk a rendszer szintű leállást. A kulcskérdés az az, hogy ilyenre lesz-e szükség. Én abban bízom és abban reménykedem, hogy nem lesz. És ezért ezt igyekszünk is elkerülni. Ha valaki visszaemlékszik a tavaszi számokra, ott azért az látszott, hogy egész megyékben maradt rendkívül alacsony a fertőzötteknek a száma. Ez azt is jelenti, hogy az adott megyének az adott esetben több száz köznevelési intézménye mái szemmel, mából visszatekintve egész nyugodtan működhetett volna abban az időszakban is. De nem tudtuk ezt akkor, hiszen a járvány terjedése, modellezése nem volt kiszámítható. Most vannak erre nézve tapasztalataink, és ezért vagyunk optimisták, hogy nem a rendszer egészét és nem egyszerre fogja érinteni adott esetben a fertőződés. Ugye azok a makroszámok, amikor országosan kijön valamilyen fertőzöttség alatt, ezek nagyon nagy szóródást tudnak mutatni, és ugye, ahogy a hírekben meg is jelent, általában most például inkább 20-as, 30-as korosztályban, ahogy megjelent a hírekben, ezt csak idézem, hogy különböző bulikon, rendezvényeken terjedt, ezek jellemzően nem az általános iskolások és nem az óvodások, akik ilyenekbe járnak, ezért viszonylag alacsony a 18 év alattiaknak például a száma a fertőzöttek körében, ez optimizmusra ad okot, hiszen az iskola ilyen értelemben akkor egy kicsit talán nem a fülcsapás irányban van. De ez persze az is hozzátartozik, hogy ez megváltozhat akkor, hogyha az iskola kinyit, már pedig ugye most a hónapi nappal nyit ki az intézményrendszer. Éppen ezért fontos az, hogy annak a protokollnak a rendelkezéseit, amit kiadásra került, ezt lehetőleg minél inkább igyekezzenek az intézmények adaptálni és betartani, vigyázzunk egymásra, és csökkentsük a fertőzésnek a veszélyeit.
Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben erről a járványügyi protokollról, hiszen ugye közeledve a tanévkezdéshez minden köznevelési intézmény megkapta a minisztériumtól ezt a járványügyi protokollt az elmúlt napokban. 14 témakörben 70 pontot tartalmaz ez a dokumentum, vagyis 70 járványvédelmi szabály betartását kérik, lehetőség szerint kérik az oktatási intézményektől. Véletlenül meg tudnak ezzel birkozni az iskolák Nyíradonytól, Celldömölkig, Szent Gotthártól, Nagyatádig?
Igen, ugye kaptunk olyan észrevételt, hogy nagyon sok az intézkedés, meg persze hozzáteszem olyat is, akik pedig hiányoltak belőle különböző intézkedéseket, hogy erről, arról vagy amarról miért nem szól. Nézd, ez egy olyan dokumentum, ahol a Népegészségügyi Központtal közösen igyekeztünk egy olyan ajánlást megfogalmazni, ami minden nagyobb területre kiterjed, ahol intézkedés lehet szükséges, de ez egy ajánlás, és minden intézmény annyit és olyan módon alkalmaz belőle, amit tud. Kaptam én is olyan megkeresést, hogy de hát egy zsúfolt iskolában ezt vagy azt a távolságtartást nehéz megcsinálni. És ebben van igazság. Ahol nem lehet valamit megcsinálni belőle, ott ezt nem tudjuk megcsinálni. De van sok száz olyan intézmény, ahol viszont nincs zsúfoltság, és ott meg lehet csinálni. Amit nem tudunk, az az, hogy hirtelen háromszor annyi tanárunk, négyszer annyi tantermünk, tornatermünk, öltözőnk vagy éttermünk legyen, ebédlünk. Ezeket kell úgy és olyan módon használni, amennyire helyben az adott intézményben.
Tehát akkor ezek hangsúlyozottan ajánlásokról van szó, és voltak éppen minden intézménynek a saját maga protokollját kell kidolgoznia?
Gyakorlatilag ennek az adaptációjával töltötték az intézmények a megjelentetést követő néhány napot. Ugye ez még augusztus 17-én küldtek szét a minisztérium az összes köznevelési intézménynek, és azóta ebből ez alapján nyilván számos kérdést megfogalmaz, itt felénk is számos pontosítást álltak elő azok az intézkedések, amelyekkel egyébként a szülők, a pedagógusok szembesültek az elmúlt néhány napban a tanévkezdés kapcsán, hogy hol, milyen módon történik. Például, ahova az én egyik lányom jár, ott eddig mindig szaktantermi rendszer volt, tehát vándoroltak a tanulók, itt a protokollban szerepelt, hogyha lehet, akkor ezt kerüljük. Idén nincs vándorlás, mindenki a saját tantermében tölti, ez is egy ajánlás volt. De biztos vagyok abban is, hogy van olyan intézmény, amelyik egyébként ezt mondjuk éppen nem alkalmazta belőle.
Ugye ezt azért is nehéz talán betartani az intézményekbe, mert ugye van kémia labor, biológia terem, nyelvi labor, tehát olyan speciális felszereltségű termek, ahol nyilván azért kellett vándorolni, mert ott volt az az eszköztár, amivel jó körülmények között hatékonyan meg lehetett tartani azt az adott szakórát.
Ez is igaz, és erre tényleg azt tudom mondani, hogy de ha ettől nem tudunk, vagy ettől, hogyha ezt nem hajtjuk végre, akkor viszont a kontaktus szám és a fertőződés veszély nagyobb. Tehát azt gondolom, hogy például akkor kémia órán is nem lehetetlen, hogy valamikor azt a kémia szaktantermet használják egyébként, de mondjuk úgy beosztva, hogy például akár egy tömbösítéssel valamikor, vagy egy délutánben maradva azokat a kísérleteket a tanév folyamán úgy elvégzik, de nem folyamatosan vándorolnak az osztályok az adott kémia szaktanterembe, és folyamatosan zajlik ott a tanulók egymással való kontaktusa. Tehát nem azt állítottuk, hogy akkor ezeket nem lehet most használni egyáltalán, de azt igen, hogy minden intézmény azt vizsgálja meg, hogy hogyan tudja minimalizálni a tanulói vándorlást, hogyan lehet az osztályokat egyben tartani, ezzel csökkentve a fertőzés veszély. A
távolságtartásra, netán maszkviselésre vannak ajánlások?
Ugye a maszkviselés az egyértelműen igazolódott az elmúlt hónapokban, hogy csökkenti a fertőződés, illetve a fertőzés esetleges továbbadásának a lehetőségeit, esélyeit. Azt szokás mondani, hogy ha két ember találkozik, és az egyiken van maszk, akkor gyakorlatilag már mindketten védve vannak. Éppen ezért ez egy markáns ajánlás. A legtöbb tanuló úgyis tömegközlekedéssel, vagy valamilyen módon ugye az utcáról jut be az épületbe, célszerű itt is viselni, és egészen addig, amíg a tanteremig nem jutnak be, addig egy ajánlás az, hogy a folyosón is viseljék egymást védve, egymást védendő a maszkot a tanulók. A tanteremben azt gondolom, hogy az oktatás hatékonyságát már csökkentére nagyon zavaró lehet egész nap úgy figyelni a tanárnak a munkájára, hogy közben egyébként maszkot kell viselni, úgyhogy ezt például nem tettük kötelezővé, természetesen nem lehetetlen, hogy egy tanuló a tanteremben is maszkot viseljen. A pedagógus számára azt gondolom, hogy ez előírhatatlan, hiszen ő, ahogy beszél, ahogy tanít, hát nem könnyű úgy ezt elvégezni, hogy ott esetben maszk van rajta, de természetesen az ő számukra sem tiltott a dolog, csak egyszerűen illetidegen, hogy valaki a munkája közben ezt folyamatosan viselje. De azt gondolom, hogy ezzel is sikerült azt talán érzékeltetni, hogy a kulcskérdés az, hogy lehetőleg minél kevesebb kontaktus történhessen, és a maszkviselés a folyosón, például amíg beér a tanuló, vagy amíg kimegy a szünetre, mondjuk az adott osztály számára kijelölt területre, vagy udvarrészre, adott esetben ugye számos intézmény azzal a lehetőséggel, hogy eltolja a tanóra kezdéseknek az időpontját, tehát az alsó tagozat és a felső tagozat egy negyedórás, 20 perces elcsúsztatással kezdi a tanítást, ilyen módon ugye nem egyszerre vannak kint a folyosón. Ez mind-mind olyan, ami látszólag apróságnak tűnik, de valójában ezek az intézkedések azok, amelyek radikálisabb intézkedéseket hivatottak megelőzni, és jó eséllyel segítenek a fertőzésnek a minimalizálásában. Ugyanígy a rendszeres kézmosás, az iskolába való megérkezéskor, a kézfertőtlenítés, a kézmosás a bejáratnál, ezek mind-mind segítségre lehetnek a járvány kezelésében.
Itt a járványügyi protokollban is az élen szerepel a nagyon alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítés, takarítás, kézfertőtlenítők használata, és nem csak a tanév kezdéskor, hanem tulajdonképpen a következő hetekben vagy hónapokban folyamatosan az oktatási intézményekben. Ehhez kapnak azért plusz tisztítószert, fertőtlenítőszert az iskolák, mondjuk a tankerületektől, Klebersberg központtól, fenntartóktól?
Igen, itt van egy központi biztosítás, ez jelenleg is zajlik az intézményekbe, illetve a kormányhivatalokon keresztül ezeknek az eljuttatása. Különböző gilt, fertőtlenítő eszközt, kézmosó eszközöket kapnak. Azt gondolom, hogy ezen nem fog és nem tud múlni. Ugye valójában azért azt lássuk, hogy az elmúlt hetekben nyári táborokat leszámítva az oktatási épületeket nem használtuk, tehát jelenleg ezek az épületek a vírus szempontjából alapvetően is jellemzően szinte sterilek, hiszen nem álltak érdemi terhelés alatt. Most, amikor elkezdődik az oktatás, most kell majd kifejezetten figyelni arra, hogy a rendszeres takarítással, fertőtlenítéssel az adott esetben esetlegesen megjelenő vírust az sikerüljön azelőtt elpusztítani, hogy betegedést, fertőződést okozhatna.
Nyilván az étkezés, az iskolai étkeztetés is egy rizikós terület lehet, még a higiénés szabályok maximális betartása, vagy fokozott odafigyelés mellett is. Nyilván, hogy itt az ételek biztonságos hőkezelése, itt is a távolságtartás nagyon fontos. Erre is érdemes felkészülniük az iskoláknak, hogy felkészítenek az iskolákat?
Igen, ez is egy kritikus pont valóban, hiszen ráadásul az ebédlőknek a mérete az ritkán alakítható. Tehát itt is az intézményeknek azt javasoltuk, hogy akár ebből az elcsúsztatott órakezdésből fakadóan, akár ugye egy hosszabb ebéd, szünet ebédidő biztosításával és beosztva, hogy melyik osztály mikor megy, lehet csökkenteni az ebédlőknek a zsúfoltságát. De itt is nagyon eltérőek a gyakorlatok. Ugye több száz olyan intézményünk van, ahol ugye kisfalusi iskolák, ahol egy-egy osztály gyakorlatilag az egész évfolyam, és akkor ők teljes nyugalommal mennek ebédelni. És nem kell mással osztozkodni mondjuk az ebédlőn. Aztán természetesen félreértés ne essék, vannak gigantikus méretű, mondjuk 1000 tanulót felvonultató intézmények, nagy vagy éttermekkel, ebédlőkkel. Itt természetesen mást is be lehet, be kell vetni. Itt láttunk olyan példát, ahol ugye kijelölt asztalok osztályonként valósulnak meg, valahol akár egy órás ebédszünet, ebédidőt beállítottak rendszerbe, és ilyen módon egy negyedórás váltásokkal valósul meg az étkeztetés. Valahogy meg kell oldani. Tehát én ezt is szeretném rögzíteni, hogy lehet azt mondani, hogy hát ez se lehet, meg ez semmit nem lehet kezdeni. Én ezt azért kétlem. Mindig tegyük fel a kérdést, hogy akkor aki azt mondja, hogy semmit nem lehet ebből megvalósítani, az akkor mit javasol, mit lehet tenni. Ugye az teljesen világos, hogy a rendszer szintű átállás digitális oktatásra valójában senki nem szeretné. Sem a szülők, sem a tanulók, sem senki. Tehát itt mindenki, azt gondolom, hogy akikkel egyeztetéseket is folytattunk, összehívtuk a stratégiai kerekasztalt, a 20-ai hosszú hétvége utáni hétfőn volt egy hosszú értekezésünk. Mindenki egyetértett abban a köznevelés minden szereplője, hogy jelenléti oktatással kezdjünk. Akkor ennek megfelelően az lehetőségek függvényében az adottságokat figyelembe véve tegyünk meg mindent, hogy ezt a lehető legbiztonságosabban valósítsuk meg. Ha pedig valahol megjelenik a járvány, akkor erről nyilván ezt észleljük, megkapjuk az erre vonatkozó adatot, akkor a népegészségügyi központtal közösen a tanügyigazgatás ráfordul erre az intézményre, és ott célzottan az adott tanulókra, adott pedagógusokra nézve születnek meg a döntések. A többi intézményben pedig, ahol nincs ilyen, ahol nem jelentkezünk semmilyen teendővel, ott nyugodtan mehet a munka, még ha a szokásoshoz képest tényleg aggodalommal, meg egy csomó járványügyi odafigyeléssel fűszerezzük is sajnos.
Biztos, hogy részterület, de hirtelen eszembe jutott a testnevelés óra, ez úgymond kritikus vagy vitatott volt a digitális munkarend idején is. A mostani javaslatban az szerepel, hogy az időjárás függvényében legyenek az órák a szabadban. Október közepéig, végig, november elejéig, ha kegyes hozzánk az időjárás, akkor ez talán megoldható, utána azért nem könnyű. Mi lehet az ajánlás az iskoláknak?
Ez valóban így van, de itt is választjuk külön, tehát az a falusi iskola, ahol egyébként egy 8 osztály, egy osztályjal működik, és van egy tornaszobájuk, tornatermük, ott semmi probléma ebből nem fakad. Ahol az osztályok száma nagy, a tornaterem zsúfolt, és folyamatosan nem is annyira a tornateremben, hanem az öltözőkben ez problémát okoz, ott megoldás az, és egyelőre erre a pont, ahogy ön mondta, van még olyan másfél-két hónapunk, hogy a szabadtéren való testmozgást preferáljuk, és lehetőleg ezzel is csökkentve a tornateremnek a terhelését, mondjuk minden második óra, ha ilyen módon szervezhető, akkor ez már egy nagy segítség, és csökkenti a kockázatokat. Lehet, hogy október végére a mostani esetszámokhoz képest is alacsonyabb esetszámokat tudunk produkálni, és fordítva is igaz, az is lehet, hogy nagyobbat, akkor megfontolandó, hogy mondjuk mit tudunk tenni adott esetben a testnevelés órának a korlátozásával. De ezt is csak annak figyelembevételével vetem fel, hogy természetesen azzal mindenki egyetért a szakmában, meg nyilván ezért a pedagógiai rendszerünknek egy alapvető része a testnevelés, sőt a kormány ugye a mindennapos testnevelés mellett is abszolút elkötelezett, mert kell a mozgás, kell a testmozgás, tehát nem véletlenül a tavasz folyamán az otthoni karantén alatt számos felvetés volt arra nézve, hogy nem mozognak a fiatalok, és ennek milyen káros, mondjuk egészség rontó hatása lehet. Nehezen tudom azt elképzelni, hogy ha csak nem indokolja a járványügyi helyzetnek az olyan alakulása, hogy azt mondjuk, hogy akkor a következő 10 hónapban egyáltalán ne legyen testnevelés. De még ez sem elképzelhetetlen. Tehát azt gondolom, hogy itt tényleg nagyon mérlegelnünk kell az ezzel kapcsolatos döntéseket. Vannak előnyei, vannak hátrányai.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a vendégünk ma itt az arénában. Hír összefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést. Hagyományos formában kezdődik tehát a tanév szeptember 1-én jelenléti oktatással, az elmúlt tanév digitális munkarendje után. Maga a tanítás, annak körülményei, az intézmények látogatása, azért még beszéljünk, vagy térjünk vissza erre a területre. Nyilvánvalóan kizárólag egészséges tüneteket nem mutató tanulók és pedagógusok, iskolai dolgozók lehetnek jelen az intézményekben, vagy kellene, hogy jelen legyenek az intézményekben. Nyilván a szülői felelősség, hogy betegen, tünetekkel ne engedjék iskolába a gyerekeket, de miben áll majd vajon az iskolák felelőssége? Ők például hogy tudják szűrni?
Ugye ebben valójában azért tegyük a kezünket a szívünkre, nincs olyan óriási eltérés mondjuk egy influenza járvány vagy a koronavírus járvány között, hiszen tavaly ősszel, mikor elindult mondjuk az influenza, akkor is olyan általános szabály szokott azért az lenni, hogyha egy gyerek beteg, ha látszik, hogy náthás, akkor a szülő nem az iskolába küldi, hanem a gyermekorvoshoz, aki ilyenkor vagy ad gyógyszert, vagy nem, vagy csak írja, rögzíti, hogy körülbelül mikor térhet vissza az iskolába, és ezzel az ő gyógyulását elősegíti, a többieket pedig a fertőződéstől megkíméli. Itt ugye annyiban más a helyzet, hogy amikor most egy tünetegyüttessel mondjuk a tanuló vagy a szülő a gyermekorvosnál jelentkezik, vagy az iskolorvosnál, akkor ugye azt is mérlegelni kell, hogy ez most vajon csak egy torokfájás, és a hagyományos gyógyszerek közül 3-5 nap otthon tartózkodást ír fel az orvos, vagy pedig kér koronavírus tesztelést is. Ebben ugye így nem irigylem az orvosokat, hiszen nem könnyű megítélni adott esetben, és ebből a szempontból nagyon alattomos ez a járvány, egy láthatatlan ellenségről beszélünk, de ezzel együtt is végső soron az orvos teszi pályára az érintett tanulót azzal, hogy hagyományos megbetegedésnek tekinti-e, vagy pedig koronavírus tesztelést is kér. Ha kér, akkor ott a tesztelésen ki fog derülni egyébként, hogy ez az, vagy sem, és ennek megfelelően ugye vagy a hagyományos módon otthon töltött idő, gyógyszeres kezelés, lábadozás, tea, inhalálás, stb., vagy pedig karantén elrendelése és az adott intézményben a különböző intézkedések bevezetése. Tehát ezek azt gondolom, hogy a következő hetekben nem lesznek ismeretlenek számunkra.
Térjünk még vissza egy gondolat erejéig a digitális oktatásra vagy digitális munkarendre, hiszen március közepétől a tanév végéig így zajlott az oktatás. Kényszer szülte helyzet volt ez, de nagyon sok pozitívummal is járt, hogyha visszatekintünk erre az időszakra. Platformok, digitális tartalmak élesedtek, digitális tananyagok kerültek át a mindennapi használatba. Rövid mérlegét is egyúttal megvonva ennek az időszaknak, hogyan látja, mi az, ami átvihető, továbbvihető mindebből a most kezdődő tanévre?
Valóban egy nagyon izgalmas időszak volt, tehát hogyha eltekintünk attól, hogy egy senki által nem kívánt járványnak a kellős közepén kellett egy óriási pedagógiai innovációt végrehajtani, akkor gyakorlatilag egy olyan innovációs lehetőség rejlett ebben a digitális átállásban, amilyen rendkívül ritkán adatik meg mondjuk egy ország oktatási rendszere számára. Az, hogy egyébként az oktatásban a digitalizációnak a lehetőségeit, eredményeit használjuk, hogy színesíthető ezzel az oktatás, hogy demonstrációs eszközként használható az internet, meg videók, meg elérhető világhálón lényegében iszonyatos mennyiségű a tudás átadását segítő anyag. Ezt ugye mindenki tudta, és az elmúlt években, megkockáztatom egy évtizedben erre komoly továbbképzési programok épültek, illetve végbe ment egy jelentős tananyagfejlesztés. De azt, hogy ezt rendszer szinten kelljen megcsinálni, ezt azért erre nyilván senki nem készült és nem lehetett felkészülve. Én azt gondolom, hogy ehhez képest a magyar köznevelés ezen a téren jól vizsgázott. Nyilván az én optimizmusom vagy dicséretem az mindig kincstárinak minősíthető, hiszen mi mást mondhatna a köznevelésért felelős államtitkár, de azt gondolom, hogy szülők tízezerei tudják megerősíteni azt a tapasztalatot, hogy egyébként a kollégáink nagyon ügyesen vették fel a ritmust, és nyilván nagyon eltérő módon is, hiszen ki így, ki úgy, ki ebben volt jobb, ki másban, de mégis azt gondolom, hogy egy nagy lehetőség és nagy megkönnyebbülés volt az mindenki számára, amikor abban a március elejé, vagy március közepi járványügyi helyzetben ezt be tudtuk vezetni. Hogy mi az, ami ebből átemelhető? Szerintem mindenképpen örvendetes az, hogy kialakultak olyan osztályplatformok, amelyeken a feladattovábbítás, a leckekiadás, a kapcsolattartás az nem csak a hagyományos kockás matek füzetbe tollal, ceruzával bejegyzett üzenetek formájában, hanem egy online platformon meg tud valósulni. Tehát ezek az osztályok számára létrehozott kollaborációs platformok, ezek lényegében a jelenléti oktatás kiegészítésére is tökéletesen alkalmasak.
Pedagógiai módszertanban is lettek azért olyan gyakorlatok, amik persze hát korábban is léteztek és voltak, de most talán még inkább beépültek az iskolai mindennapokba. Abszolút. Gondolok itt különböző csoportmunkákra, önálló munkára, mert azért az önállóság itt markánsan előtérbe került.
Abszolút így van, sőt volt olyan énektanár, aki kifejezetten azt közvetítette felénk, hogy olyan gyerekek, akik egyébként mondjuk az énekórákon, ugye főleg kamaszkorban szégyenlősek, nem szívesen nyilvánulnak meg, nem vállalják a többiek előtt való például éneklést, ezek videóban olyan lelkesen, gyönyörűen küldték az anyagot, készítették magukról a felvételt. Igen, ezek is nagyon hasznos tapasztalatok lehetnek. Én biztosak vannak, hogy rengeteg kollega épít be a napi munkájába olyan tapasztalatokat, amelyeket itt és ekkor szerzett. De tovább megyek például az érettségi kapcsán, ugye ez ugye elég komoly vitát váltott ki azért, hogy megszerveztük, hogy hogyan szerveztük meg, hogy biztonságos-e, és ehhez képest azt gondolom, hogy utána egy egész ország lélegzett fel, hogy az érettségiket sikeresen lebonyolítottuk, és egyetlen megbetegedést nem tudtunk azonosítani, hogy mekkor történt volna. És a végén azt is tudtuk igazolni, hogy az érettségi eredmények egyébként éppen az 5 éves elmúlt azt megelőző 5 év érettségi átlagát hozták, sem jobbak, sem rosszabbak nem lettek az érettségi eredmények, ami azt mutatja, hogy ilyen digitális platformon, ilyen módszerrel is sikerülhetett a 18 éves korosztálynak felkészülnie az érettségi tantárgyakra. Erre se fogadott volna mindenki, hogy ez így van, mi hittünk benne, és bíztunk abban, hogy ez így lesz, az eredmények ezt igazolták.
Az esélyegyenlőségről, az esélyegyenlőség fontosságáról sok szó esett az elmúlt években az oktatás kapcsán. Most szakemberek, oktatáskutatók részéről azért voltak olyan visszajelzések, hogy félő, hogy az egyébként is hátrányos helyzetű régiókban vagy közegben élő diákok, vagy pusztán a tanulási nehézséggel küzdők, a távoktatás, digitális munkarend hétköznapjaiban még inkább leszakadtak. Valós lehet ez a félelem?
Ugye ezt sosem vitattuk, hogy ez a tantermen kívüli digitális munkarend, ez nem egy egyenszilárdságú képződmény. Hozzáteszem, minden törekvésünk ellenére az iskola rendszer sem az. Tehát vannak területi különbségek, vannak adottságok, minden iskolaépület, minden tantestület, mindenhol a felkészültségnek, a összetételnek a különbözőségei, azok eredményeznek különbségeket egy iskola eredményességében. Ez az eltérő munkarend bevezetése, ami nem egy tanügyi reformnak nevezendő valami volt, hanem egy járványügyi intézkedés. Ez nyilván az eltérő intézményeket eltérő potenciálokkal találta meg, és eltérő módon voltak képesek az iskolák adaptálni az ebből kialakuló helyzetet. Ezzel együtt is, ha azt állítjuk, hogy Magyarországon azért elértük digitálisan a tanulóknak nagyjából a 95%-át, többieket pedig valamilyen analóg módon tudtuk bevonni az oktatási folyamatokba, akkor azért ez azt gondolom, hogy megállja a helyét az európai mezőnybe. Azzal együtt is, és ezért nagyon nehéz ebben pontos exakt adatokat mondani. Többször kaptunk ilyen jellegű megkeresést, hogy mondjuk meg pontosan, hogy akkor hány gyerek vett részt, és miben. Mit tekintünk annak, ha 4-szer kattintott, vagy ha 6-szor kattintott? Ha ezt a videót megnézte, de amaz nem, akkor most részt vett, vagy nem. Tehát nem lehet ilyen pontos adatot mondani, de ráadásul ez naponta eltérő, mert lehet, hogy ma nem vett részt, de a következő napon meg igen, tehát nem lehet ilyen exakt adatokat mondani. Felmérések, statisztikák természetesen vannak, lehetnek, ezek azt gondolom, hogy bennünket igazolnak, de itt is azért olvastam már olyat is, ahol a kérdésfeltevés alapján nem lepett meg, hogy más jött ki. Ezzel együtt is képesek vagyunk így és ilyen módon is folytatni az oktatást az egyes intézményekben, és ez szerintem egy nagyon fontos tapasztalat. Szerintem önbizalmat ad az egész magyar köznevelés rendszerének, hogy tudjuk azt, hogy van lehetőség folytatni az oktatást akkor is, hogyha valamely oknál fogva, mondjuk a fertőzés helyi megjelenése okán az iskolaépület nem használható, de nem ezt szeretnénk, azt szeretnénk, hogyha sikerülne a volt pontokat felszámolni, hogyha sikerülne a határ mostani várható zárásával és egy alapos kontaktutazással, tesztelésre visszaszorítani ezeket a számokat, és szépen nyugodtan hagyományos oktatással, de természetesen a tapasztalatokat felhasználva folytatódhatna az oktatás. Szerintem mindenki ezt szeretné.
Csak visszatérve még a felzárkóztatás lehetőségére, ugye minapi bejelentés szerint 400 hátrányos helyzetű település több mint 10 000 pedagógusa kap bruttó 500 000 forint egyszeri juttatást. Ez kifejezetten, ha jól tudom, akkor ezt a felzárkóztatást szolgálná?
Valóban, ugye egy olyan Európai Uniós projektről van szó, amit nagyjából már egy éve terveztünk, tehát a terve már akkor megvolt, amikor még a járvány meg sem jelent a világban. A célja pedig az volt, hogy megtámogassuk a szakmai munkát azokon a feladatellátási helyeken, azokban az iskolákban, ahol érezhetően ennek az adottságai, ennek a környezete gyengébb, ahol olyan a családi összetétel, olyanok a jövedelmi viszonyok, olyan a egész környezet vagy háttér, és ne felejtsük el ugye, hogy sok esetben ez az iskolán is maradandó nyomot hagyott, hiszen évtizedeken át a települések voltak az iskolák fenntartói, és sajnos 2013 előtt azért nagyon sokszor érvényesült az az elf, hogy egy gazdag településnek jó iskolája, egy szegény településnek meg rossz iskolája volt. Ezen az állami intézmény fenntartásba vétel tud kiegyenlíteni, és ezt nagy erőkkel végezzük is, hogy ugyanazok az esélyek álljanak rendelkezésre minden magyar tanuló számára. Ezzel együtt is ezeken a helyeken többletforrások bevonásával, többletmódszertan alkalmazásával érdemes próbálkozni, érdemes olyan pilot projekteket végrehajtani, amelyekből aztán utána vizsgálva az eredményeket látható az, hogy milyen beavatkozás kell ahhoz, hogy ezeken a helyszíneken is erősebb legyen az oktatás. Most szerencsés az egybeesés, hogy ennek a projektnek a terveit fel tudjuk arra is használni, hogy az érintett településeken, amelyeket kormányrendelet jelöl ki egyébként, ez ugye megtörtént, hiszen létezik ezeknek a településeknek a kedvezményezett településeknek a listája.
És ezek a pedagógusok automatikusan kapják is ezt az egyszeri juttatást, mert igen, volt egy polémia arról is, hogy erre külön pályázni kell.
Így van, de nem kell pályázniuk, tehát az adott településeken lévő állami fenntartású intézmények automatikusan vesznek részt a projektben, és azok a kollégák, akik ezekben a feladatellátási helyeken teljesítenek szolgálatot, ők a projektnek automatikusan részesei lesznek. Természetesen, ha valaki közülük nem szeretne ebben részt venni, akkor bizonyára erre is van mód. Itt a projekt megvalósításában a tankerületeknek van és lesz feladatuk. A lényeg az tehát az, hogy most ezeken a helyeken, ahol véletlenül azért, vagy mondjuk így a statisztikai átlagban nehezebben volt megszervezhető a tantermen kívüli digitális munkarend, ennek kevésbé a digitális formája működött. Itt ezen projekt keretében van mód felzárkóztatásra a tanulók számára, és lehet számukra olyan projekteket kidolgozni, amelyek meg tudják erősíteni az ő tudásukat.
Beszéljünk még a tankönyvekről, hiszen tanévkezdéskör ez ugyancsak sarkalatos kérdés. Több mint 13 millió tankönyvet kellett eljuttatni a magyarországi iskolákba. Most augusztus 31-én kora délután beszélgetünk. Megtörtént ez mostanra?
Így van. Pénteken az utolsó 8 iskolába is kiszállították a tankönyveket. Mind a 8 olyan intézmény volt, amelyik egyébként maga kérte, hogy a utolsó napon kaphassák meg, hiszen különböző olyan beruházások, építkezések zajlottak a iskola területén, ami miatt az utolsó pillanatig kérték kitolni a kiszállításon, ne legyenek ott útba a tankönyvek, de ezek a beruházások is elkészültek, megérkeztek a tankönyvek. Valóban 13,5 millió tankönyv az, amit évről évre a magyar köznevelésbe a könyvtárellátó kiszállít. Ezt a feladatát idén is precízen végrehajtotta. Kiemelném még azt is, hogy az idei tankönyvellátásban ugye egyrészt már mindenki minden év folyam ingyenesen részesül, másfelől pedig ugye az első, ötödik és kilencedik év folyamon pedig az új nemzet alaptantervnek megfelelően átdolgozott tankönyvek.
És elkészültek a módosított, átdolgozott változatok is?
Így van, illetve a pénteki nap folyamán publikálásra kerültek a Nemzeti Köznevelési Portálon azok az okos tankönyvek is, amelyek ezekhez tartoznak 5. és 9. évfolyamon, tehát az a pedagógus, aki holnap elkezdi a munkát 5. 9. évfolyamon, ott már tudja használni ehhez azokat a digitális segédanyagokat, amelyeket szintén a járványtól függetlenül az elmúlt években kezdtünk el készíteni, de amelyek a tavasz folyamán egyébként nagyban megkönnyítették a munkát a létezésükkel.
Utalta arra, hogy szeptembertől, és ez az első esztendő, amikor minden nappali tagozatos tanuló ingyen kapja a tankönyvet, de ennek jó része azért tartós tankönyvekről van szó.
Igen, de ugye itt is egy nagyon fontos szempont az, hogy valóban ki kell-e minden tankönyvet minden évben nyomtatni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos környezeti felelősségi kérdés is ez. A legtöbb tankönyv az nem csak egy tanévet bír ki, és ugye tudatosan a úgynevezett munkatankönyvek készülnek, tehát a munkafüzetektől külön vannak választva, tehát amit beírni kell, rajzolni kell, firkálni kell, az nem a tankönyvbe kerül bele, hanem mellette egy munkafüzetbe, ezért egész nyugodtan felhasználható ezeknek a jelentős része, ezzel rengeteg papírt és rengeteg környezeti terhelést spórolunk meg. A jövőre nézve azt gondolom, hogy ez az áldozat ez meghozható annak érdekében, hogy a világ erőforrásaival spóroljunk, illetve azokat megfelelően használjuk fel, használhassuk fel. Ha minden évben mindent kinyomtatnánk, és utána megmenne a kukába, az azt gondolom, hogy igen, komoly felelőtlenség és pazarlás lenne, úgy Magyarország, mind a világ erőforrásaival. Ezek jó tankönyvek, professzionális csapat fejleszti őket, úgyhogy azt gondolom, hogy jól használhatóak tartós tankönyv formájában is.
Érintőlegesen szóba került a módosított nemzeti alaptanterv, hogy a felmenő rendszerben most az első, ötödik és kilencedik évfolyamon jön, illetve jönnek ezek az átdolgozott, módosított tankönyvek. Összességében hogy látja, hoz markánsabb változásokat a módosított nemzeti alaptanterv, mert hogyha én jól tudom, akkor azért tantárgyi struktúráját tekintve végül is érdemben a tantárgyi struktúra nem változik.
Így van, a módosított nemzeti alaptanterv a tantárgyi struktúrát alapvetően nem bolygatta meg. Történt átnevezés, ugye informatika helyett például a digitális kultúra az egyik tantárgy elnevezése, ami pontosan mutatja, hogy egy jóval tágabb megközelítésmód érvényesülhet ezen tantárgy tanítása keretében. Viszont eredményezett mindenképpen egy óraszámcsökkenést, hiszen a korábbi NAT-hoz képest felülről korlátozottak azok az óraszámok, amelyeket az egyes évfolyamokon tanítani lehet. Ez szerintem eredményez mind a pedagógusok, mind a tanulók számára egy olyan óraszámcsökkentést, amit azért az elmúlt évben igen sokszor megfogalmaztak. Emellett azt is gondolom, hogy egy olyan NAT készült, ami nyilván nemzeti elkötelezettségű, de azt gondolom, hogy modern és gyerekközpontú is emellett, és még jobban alkalmazható lesz a mindennapos iskolai munka során.
Ha én jól emlékszem, akkor a módosított NAT-tal összefüggésben változna a nyelvoktatás szisztémája is, az első idegen nyelv tanítására kerülne a hangsúly, és elsősorban a kommunikációra, a beszédkészségre. Mindez érzékelhető már a most induló tanévben?
Ez valóban így van. Ez volt a koncepciója a nemzeti alaptanternek, kerettanternek is, hogy az első idegen nyelvre helyeződjék a hangsúly. Emellett ugye itt is egy nagyon széles tankönyvi kínálatot biztosítunk, ráadásul ezen a téren nem is volt cél a teljesen állami feladatellátás, tehát a külföldi nagy kiadók ugyanúgy jelen vannak az angol, vagy a német, vagy a francia tankönyveknek a piacán. Ez szerintem abszolút pozitívum, és használják is a pedagógusok ezeket a tankönyvcsaládokat. Ugye ami nagy szívfájdalmunk, hogy azt a középiskolás nyelvtanulási programot, amiről tavaly februárban született kormánydöntés, és ami a 9-11-es évfolyamnak a tanulói számára anyanyelvi környezetben biztosított volna kétszer kéthetes nyelvtanulási lehetőséget. Ezt ugye most a nyáron csinálhattuk volna, utaztak volna az érintettek, ezt ugye le kellett mondanunk a világjárvány kapcsán. Most izgatottan figyeljük azt, hogy a következő időszakban ezt tudjuk-e előkészíteni a következő nyárra, hiszen szeretnénk, hogyha ez megvalósulna. Én nagyon bízom abban, hogy ez így lesz, de a járvány ezt is felülírhatja. Ettől nagyon sokat várunk, csak úgy, mint a pedagógusoknak a továbbképzésétől. Ugye itt a tervben van az, hogy a nyelvtanárok számára szintén ilyen kéthetes idegennyelvi, anyanyelvi környezetben megvalósuló továbbképzéseket kínáljunk. Ehhez szintén zajlanak az előkészületek, de itt is meg kell várnunk azt, hogy mondjuk a járványügyi helyzet az lehetővé teszi, hogy Angliába, Németországba, vagy mondjuk Olaszországba, Spanyolországba küldjük nagy létszámban ezeket a pedagógusokat.
Tanévkezdésről rendre zajlik minden évben szinte egyfajta számháború arról, hogy van-e pedagógus hiány, vannak-e nagyobb számban betöltetlen pedagógus álláshelyek. Hogy látja, mit hozhat most a szeptember ezt a szokásos polémiát?
Ez a polémia ez minden évben megvan, különösen a nyári uborka szezonban ez egy nagyon izgalmas téma, hiszen ez egy mondjuk egy ágazati sajátosság, hogy a legtöbb álláshelyet egyébként nyáron írják ki, a legtöbb álláskereső is ugye júniusban kerül mondjuk az egyetemekről a munkaerőpiacra a pedagógus képzés elvégzését követően is, tehát tanév közben is van mozgás, de ilyenkor nyáron ez kifejezetten látványos. Nehéz azt megítélni egyébként, hogy ebből utána ki milyen következtetést von le. Idén azt olvashattuk, hogy 1200 álláshely volt meghirdetve. Én szeretném azt jelezni, hogy 170 ezer kollega mellett 1200 álláshely, ez ugye kevesebb, mint 1%, tehát ez nem vészes az építőiparban, az egészségügyben, vagy a, nem tudom, az agráriumban sem lehetetlen, sőt ennél azt gondolom, hogy adott esetben arányaiban van ekkora fluktuáció a munkaerő tekintetében, de ha visszaemlékeztetnék mindenkit arra, hogy 2-3 évvel ezelőtt még 4000 főről szólt a nyári polémia, hogy 4000 pedagógus hiányzik a rendszerből, ehhez képest akkor ez az 1200 az úgy tűnik, hogy még akár egy javulás is lehet, mert ugyanazok a sajtótermékek hozták ezeket a számokat. Én megmondom őszintén, abban bízom, hogy miközben nyilvánvalóan ez egy egész Európára kiterjedő strukturális probléma, tehát hogy a tanári pályák veszítenek a vonzerejükből, ez nem egy magyar sajátosság, ez így van a teljes nyugati féltekén, Németországban ugyanúgy keresnek kollégákat, mint ahogy nálunk is reagálnia kell a kormánynak.
Igen, csak arra. Érdekes, azt láttuk az előző évek adataiból, hogy a pedagógus utánpótlás tekintetében, vagy a pedagógus pálya népszerűsége tekintetében, hogy az életpályamodal, az ahhoz kapcsolódó bértábla, aztán a különböző ösztöndíj lehetőségek, mint a Klebersberg ösztöndíj, azért hoztak egy olyan eredményt, hogy nőtt a pedagógus képzése jelentkezők száma. Az idén azért ez megtorpant, igaz, egyébként is kevesebben jelentkeztek a felső oktatásba, de a pedagógus képzése talán különösen nagy volt a visszaesés, nem kell aggódni emiatt?
Ez való igaz az elmúlt évek vonatkozásában, tehát a Klebersberg képzési ösztöndíj, az életpálya bevezetése, ezek nagyban növelték a pedagógus képzési területen a jelentkezői számokat. Az idei év az ugye azért változott jelentősen az ezzel kapcsolatos adatkör, hiszen kötelező volt az emelt szintű érettségi a felsőoktatási felvételinél. Ez egyébként az előző években tolta meg a számokat, hiszen azt látni kell, hogy itt nem csak a 18 éves érettségizők, hanem a idősebb évfolyamokból is nagyon sokan jelentkeznek a felsőoktatásba évről évre, mivel 2014-ben bejelentette már a kormányzat, hogy a 2020-tól a bemeneti feltételek azok változni fognak, ezért az előző évek adataival összenézve, akár előző egy-két év adataival összenézve az idei létszámcsökkenés az egy kicsit csalóka. Emlékezzünk, a tavaly plusz 6000 fő volt a tavaly előtthöz képest, idén meg egy csökkenés, tehát én azt gondolom, hogy ez stabilizálódni fog azért a közeljövőre nézve a következő években. Viszont az egy mindenképpen például a járvány elindulásának egy olyan fejleménye, amire ugye senki nem tudott készülni, számítani, de azért voltak, akik elvesztették a munkájukat. Azt gondolom, hogy ez a 10%-os generális béremelés, amit a köznevelésben nyáron végrehajtottunk, sőt a pályakezdők esetén ugye januárban a garantált bérminimumnak a növekedésével, plusz nyáron ehhez a újabb 10%-nak a biztosításával, tavaly ilyenkorhoz képest 18%-kal nőtt a bére. Talán ez is azért segít abban, hogy idén is azt gondolom, hogy fel tudjuk tölteni az álláshelyeket, és el tud indulni a köznevelés rendszere a holnapi napon. Fontos azt látni egyébként, hogyha visszanézünk az elmúlt 10 évben, akkor a sok-sok polémia mellett is folyamatosan 167.000, 169.000 fő körül mozgott a köznevelésben és a szakképzésben együttesen dolgozóknak a száma, és az idei évben is azt gondolom, hogy ugyanezt a létszámot fogjuk majd hozni. Zárójelesen jegyzem meg, hogy eközben egyébként ebben az egy évtizedben jelentősen csökkent a tanulói létszáma a korábbi demográfiai trendeknek. Hát azt nem mondom, hogy köszönhetően, mert ez egy sajnálatos fejlemény, hogy a 90-es években bezuhant a születések száma Magyarországon, de közismert módon a kormány azon is dolgozik és tevékenykedik, hogy ebben változás legyen, és egy aktív családpolitikával újra nőessenek a születési számok, és ennek megfelelően a köznevelésben részvevő tanulók létszáma is.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm szépen.